Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner hetilap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. A Bartók örökségtől Afrikán át Amerikáig. Daniel Mamach regényében nem csak a szülei csodálatos szerelméről mesél, hanem arról is, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a múlt század második felében egy magyar-afrikai házaspárnak. Egy polgárháború elől menekülő afrikai mérnök hallgató fiatalember és egy budai polgár lány találkozása a múlt század második felének Budapestjén, ez valóban nem szokványos sztori, az meg pláne, hogy éppen Bartók Béla fia járt közben az érdekükben. Interjút olvashatnak tehát a Bartók leszármazott pszichiáterrel, az írás címe, ahogy a folyók összeérnek. És ez adta az ötletet, hogy meghívjuk műsorunkba Sipos János népzenekutatót. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Aki a Magyar Művészeti Akadémia művészettörténeti tagozatának akadémikusa is, és több mint 30 éve folytatja török népek közötti összehasonlító népzenei kutatását, tehát gyakorlatilag a munkáját ott kezdte, ahol Bartók 1936-ban abba hagyta Törökország déli vidékein?
Igen, ez kijelenthető, és ezt nagy megtiszteltetésnek is érzem, hogy ilyen óriás lábanyomában léphetek, sőt kiterjesztve ilyen óriások, mert a magyar népzenekutatás nagyjai azok valóban óriások, rendkívül jó zeneszerzők, tudósok, zenészek voltak. Bartók egyébként ez a Törökország, Bartóknak a törökországi gyűjtéséről tulajdonképpen nem sokat tudnak még most sem. Azt annyit tudni kell, hogy Bartók nem csak a magyar népzene iránt érdeklődött, hanem megnézte a szomszéd népzenéket is, megvizsgálta. Afrikába ment, ahol szintén az oázisokban kutatott. Természetesen leningrádi fonogram archívumba is el akart menni, és amikor 1936-ban meghívták Törökországba, rendkívül boldog volt. Ekkor egyébként már régen nem gyűjtött, a második világháború után lényegében abba hagyta a gyűjtést, és boldog volt, amikor mehetett Törökországba.
És a törökországi útja Bartók Bélának mennyivel volt másabb, mint a többi, vagy egyáltalán lehet-e összehasonlítani?
Annyiból volt más, hogy ez egy őstörténeti kutatás volt. Tehát azért ment Törökországba, hogy felfedezze, hogy vajon itt is léteznek-e olyan dallamok, amiknek van magyar párja. Tudnivik, ahogy ő mondta, az északi törökség körében már ilyen dallamok előbukkantak, és ehhez hasonlókat szeretett volna felgyűjteni.
Nem is keveset gyűjtött, hiszen ez hosszú munka is volt, de mindennek volt tehát alapja.
Igen, 103 dalamot gyűjtött, ebből 87-et közölt, ahogy szokta, hihetetlen részletességgel lejegyezte, elemezte, és a legnagyobb csoport az elemzés után a 8-tagos parlandó dalamok kiderült számára, hogy ezek szinte megegyeznek a régi magyar dallamokkal stilárisan. Ennek rendkívül megörült.
És hanglejtésben is?
Igen. Hát az most hosszú lenne elmondani, mert a zenekutatás egy szakma, hogy mikor tartunk pontosan hasonlónak két dalamstílus, tehát két dalamosztály. Minden esetre nem is azt mondta, hogy tehát ő ezt kijelentette, hogy megegyeznek. Nem, hogy hasonlítanak, megegyeznek.
És önben ez milyen folyamatokat indított el, amikor ezekről így értesült, hiszen úgy kezdtük a beszélgetést, azt mondta, hogy Bartók Bélának ezt a fajta kutatásait nem nagyon ismerik az emberek.
Nem ismerik, én 1987-ben mentem ki Törökországba feleségemmel együtt, Ankara Egyetemben dolgoztunk, és őszintén szóval ez a kutatás volt, ami miatt elszántam magam erre a gyűjtésre, mondhatom, mert egy napra besűrítettem az egyetemi óráimat, és különben gyűjtöttem, lejegyeztem. Ami meglepő, hogy Bartóknak az a picike gyűjtése tulajdonképpen a magyar-török, anatóliai török kapcsolatokat rendkívül jól képviseli. És ennek persze sok oka van. Az én ottani gyűjtésem ezt teljes mértékben megerősített, tehát én ugye több ezer dallamot gyűjtettem több év alatt, úgyhogy hát a zsenik sokszor ilyenek, hogy csak éppen belenyúl egy anyagba, rátapint, megérzi, és megsejti a nagy összefüggéseket.
A 100 dal egy picike gyűjtemény, ahogy mondta, de hogyha több időt tölt kint Bartók Béla, akkor ez lehetett volna egy nagy gyűjtemény, vagy voltak ennek korlátai, hogy hova tudott eljutni?
Tulajdonképpen egy környéket jártak körbe, pontosabban Ankarában is gyűjtött, egy kisebb gyűjtés végzett, de ez Adana környékén, Dél-Törökország környékén, Oszmánia városka hatósugarában levő falvakban gyűjtött, és ha több ideje adatik, akkor több eredményt ér el, annyira, hogy megint nem csak gyűjtése nem közismert, hanem az se közismert, hogy Bartók Törökországba ment volna, oda vándorolt volna ki, és nem Amerikába. És ezt a folyamatot el is indította gyűjtőtársa Ahmet Adnan Szájgun, aki aztán a később az egyik legjelentősebb török zeneszerző lett. Ő akkoriban jó viszonyban volt a döntéshozókkal, de később már, mikor Bartókot oda próbálta hozni, hogy ott folytassa a gyűjtést, Bartók akkor már ezt nem tudta elérni. Tehát Amerikába ment, de igazság szerint Törökországba ment volna, és biztos vagyok benne, hogy sokkal tovább élt volna, és ezt a daganatos betegségét leküzdötte volna a napfényes Törökországban, megbecsülten, ragyogó kutatásokat folytatva, nem így alakult.
Őt becsülték egyébként emiatt Törökországban?
Törökországban nagyon jó híre van mai napig, de hát Bartók egy nagyon egyedi ember volt. Tehát egyedi volt a viselkedése, egyedi volt a zenéje. Tehát akkoriban olyan nagyon nagy port nem kavart ez a gyűjtés. Később ő elfoglalta méltó helyet, de nem. Ugye Törökország nem a klasszikus zene hazája. Tehát azért viszonylag, hogy mondjam, kevésbé ismert mindenhol Törökországban.
Most ugyan 1936-ról beszélünk, de 1937-ben Bartók Béla rádió előadást tartott a törökországi népdal gyűjtéseiről. Ezt megőrizték a korabeli rögzítési eszközökkel, hiszen azt tudni kell, hogy akkoriban élőben ment minden még nagyon sokáig, tehát még a rádiójátékok is. Úgyhogy most egy igazi különlegességet hallunk, tehát 1937-ből.
Bartók Béla beszélt Ankarai útjáról 1937. január 11-én.
Abba kellett tudni munkát, amíg az öreg és háza népe meg nem volt odázat. Tudjuk, éppen akkor volt a Ramazán bőti hónap. Ilyenkor egy álló hónapon keresztül napkeltésről napnyugtáig enni sem inni nem szabad az igaz hívőnek. Amint a Korán virágos nyelven mondja, akkor éljen véget a napi bő, amikor a fekete fonalat a fejétől már nem lehet megkülönböztetni. Márpedig ennek a vidéknek a népe még nagyon vallásos, a falvaknak még úriformájú előjárói is szigorúan bőtölnek. Mint hogy ezek a bőti napok bizony néha egy kis galibát okoztak működő terveinkben.
...1937-ből hallhattuk Bartók Béla rádió előadását a törökországi népdal gyűjtéseiről, és a műsort úgy konferálták le, hogy a magyar variánsokat előadta Székely Mihály, a Magyar Királyi Operaház tagja, hegedűn pedig Budaházi Fehér Miklós működött közre. Ez nagyon érdekes, de hát önnek ez nem újdonság, mert hogy ezt már hallotta. A Nyugat folyóiratban beszélt is erről Bartók Béla, hogy volt rádió előadása, de szerintem sokaknak ez nagyon érdekes. Már csak azért is, hogy nem tudtuk eddig elképzelni, hogy Bartók Bélának milyen a hangja.
Igen. Igen, sőt, őt magát sem ismerjük rendesen. Én népzenekutató vagyok, és természetesen az anatóliai gyűjtésének minden hangját, az vele kapcsolatos minden megjegyzését, minden összes felvételét ismerem, és természetesen bámulattal tölt el. Tehát egy ennyire tiszta, agyú, világos embert, aki tényleg azt nézi, ami van, és arról beszél, nagyon ritkaság. És hát persze egy ekkora zsenit, ugye ezt nem... Annyit még hozzáfűznék, hogy mint Bartók minden tudományos munkája, ez az anatóliai gyűjtés is sokáig nem került kiadásra, aztán kiadták Budapesten, kiadták Amerikában egy időben egyébként, kiadták Törökországban, és hát az én szorgalmazásomra, tehát én közreadtam magyarul is, úgyhogy érdeklő közönség most már magyarul is megnéz, elolvashatja ezt a művet, nagyon javaslom mindenkinek.
És az ön gyűjtéseivel együtt így, közösen egyben, ezt hol lehet megtalálni?
Hát egy pont egyben nem lehet megtalálni a Bartók gyűjtés, a Néprajzi Múzeum honlapján megtaláljuk felvételekkel, eredeti támlapokat, tehát kottákkal együtt, tanulmányokkal együtt. Hát ha szerintelenül most magamat is ráfűzöm erre a népzenei vonulatra, akkor a 87-től, hát most már azért úgy kb. 40 éve folytatott munkáim itt kezdődtek pont Bartóknál, és aztán kiterjedtek sok-sok más népre. Ennek is van egy honlap, amit meg lehet nézni, hát tehát www.zti zenetudományintézet.hu per Sipos. Arra most biztos nincs idő, hogy erről részletesen beszéljek, de a könyveimön, e-bookjaimon kívül ott fönn van az összes videó és hangfelvétel is, fotók, úgyhogy aki érdeklődik a törökségi népek, ez nagyon sok nép, népzenéje iránt, annak én javaslom.
Viszont az útjairól meséljen, mert hogy azt, hogy önben mit indított ez a folyamat el, de még talán az út előtt, hogy a magyar zenetudományban mit indított el Bartóknak ez a fajta öröksége?
Azt lehet mondani, hogy a magyar zenetudomány hallatlan magas szintű, és szinte egységesen elfogadják, hogy a Volgakám a Bélaja vidéken élő cserem és csuvas török és baskír népekhez, tatár és baskír népekhez nagyon-nagyon erős szálak zenéjéhez persze, nagyon erős szálak kötnek. Ez egy óriási kijelentés mai napig igaz. Más oldalról volt Bartoknak Anatóliában, egy nem pentatom, másfajta a magyar népzenékhez kötődő felfedezése, de hát a török népek azok, török-mongol népek, ezt be kell hozni, azok belső Mongóliától, tehát ahol Kína része, a nagy falat, ahol építette Kína a többek között a Xiongnu, tehát a hunok ellen. Belső Mongólia, Mongólia, tovább jövünk a dél-szibériai törökséghez, ott több is van, Kazakhisztán felső része, és akkor megint ide jutottunk tanárom által végzett nagy gyűjtésekhez, a baskír, tatár, cseremi, suvas. Ez a felső része a török népeknek, ez végig pentaton népzenét mutat, és a két szélén, tehát érdekes a mongoloknál, és ennél a Volgakám, a Bialaja vidéken, ha az ember elkezd sétálni, lépten nyomon magyar dalamokhoz hasonlókba ütközik. Egyébként a mongoloknál talán még inkább. És a csík közepén ez elhalványul, ott is pentaton, de ott már a formák nem egyeznek meg.
De akkor tegyük hozzá, hogy ezeken a részeken ön járt?
Ezeken a részeknek egy részén jártam, tehát Mongóliában, Kazakisztánban, igen, viszont ezt a Cseremis csuvas tatárbasét, azt nem, mert azt, hogy úgy mondjam, Vikár László tanárom azt a részt már leírta, oda most fölösleges lett volna. Akkor a középső rész, hát mégis, ha sajnos rádió nem tudunk térképet mutatni, de a középső részben, ami a Kaukázustól terjed egészen a törpének, a kazakokon, kirgizeken, karakalpakon át, ott nem pentaton formák vannak, de ugyanez a négysoros ereszkedő, ami a mi dallamvilágunk meghatározója, ez ugyanúgy megtalálható. Tehát pentaton magyar dallamoknak nem pentaton párjai meg, ami azért egy font, megtalálhatóak. És legalul van, ahol néhány hangon mozgó dallamok uralkodnak, ilyen az azeri, türk, milyen üzbék többek között. Itt hát ilyen, ott alig találunk hasonlóságot, és külön van az eddig nem említett Anatólia, tehát Törökország, amiről az előbb beszéltünk. Ott a gyermekjátékok, síratók és a pszalmodizáló dallamok nagy tömegei egyeznek meg magyar dallamokkal. Ez egy jelenkori leírás, amúgy jelenkori.
Ez mennyi idejébe telt? Tehát hogy tudta ezt így megszervezni a mindennapi munkából kiesve? Végülis ez is a hivatásához tartozott tulajdonképpen.
Igen.
De ez úgy években mérhető?
40 év. 40 év, és mivel én ezt szeretem csinálni, tehát nekem ez nem egy rám oktoriált munka volt, hanem az életem volt. Általában úgy dolgoztam, hogy elmentem gyűjteni valahova, elkezdtem lejegyezni, földolgozni az anyagot, és már pályáztam a következő útra, mert ez pályázatokkal megy, hál' Isten. Tehát nem úgy, hogy a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa vagyok, tehát ott én azt kiharcoltam, hogy ez legyen a munkám. Tehát nekem ez volt a foglalkozásom, a hivatásom, tehát nem mindig napi 2 órát dolgoztam, inkább 12-t vagy többet, de hát ha az ember szereti a munkáját, akkor az egy élvezet, az ott mindegy, igen.
És ebben Bartók Bélának mekkora szerepe volt, mert hogy mondta, hogy a 87-ben igen, de hát itt ugye itt nem csak Törökországról volt szó.
Igen, Bartók más török népekhez nem ment el, de a hozzáállása jellemző, tehát ugye a legtöbb nép az a saját népzenéjét kutatja, ez jellemzően így van. Az én nem, és akkor az a legszebb a világon. Most nem ironizálok, ez van, így van. Pedig ez amúgy nem így van. Minden népzene csodálatos, mindegyik komplett, és Bartóknak ez a hozzáállása, hogy ő arra gondolt, hogy a magyar népzenét ismerni kell, de az nem elég, mert a szomszéd népeket is ismerni kell, és azután a törökségi rokon népeket is ismerni kell, és ezt én teszem hozzá, minden népzenét ismerni kell. Ez a hozzáállása, ez az egyértelmű útmutatása, ez volt az, ami nagyon befolyásolt.
Bartók járt Kínában is, meg Afrikában is, jól tudom?
Kínában nem, Afrikában járt, algériai oázisokban, és ott fölvett olyan dallamokat, aminek persze semmilyen magyar dallam kapcsolata nincs, viszont fölhasználta a csodálatos mandarinban a skálákat is, a dallamokat is, a hegedű dolgokban is felhasználta, tehát arab dal néven. Nem mindent használt fel, például a török gyűjtésből lényegében semmit nem használt fel, mert akkor már nem használt népdalokat. És egy dolgot nem tudom még ide be lehet tenni, hogy ez a Bartóki út, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindegy, sokan arra gondolnak, hogy gyűjteni kell, megtanulni a népzenét, és akkor komponálni. Igen, gyűjteni kell, megtanulni, leegyezni, és utána kell egy zseni, egy tehetség, aki azt a népzenei anyagot átszűri a saját tehetségén, és magasabb szférákba, ha lehet így fogalmazni, komoly zenei szférákba konvertálja agyát. Tehát a Bartókész nem könnyű, mert ott egy zsenit is feltételezünk a folyamat közepén.
Erről a Zenetudományi Intézet honlapján, az eti.hu-n is lehet olvasni.
Igen, lehet, és még annyi, hogy ott a zt.hu per Sipos, akkor a archívumom is megjelenik, és mindenkit szívesen invitálok.
És aki szeretné elolvasni a Bartók leszármazott pszichiáterrel, Daniel Mamachkal a beszélgetést a holnapi Mandinerrel, az mindenképpen tegye meg. Az írás címe, ahogy a folyók összeírnek, és ebből az alkalomból is beszélgettünk Sipos János népzenekutatóval, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársával, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, köszönöm szépen.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Igazi vérbeli díva, aki megjelenik a színpadon és beragyogja azt, lehetett volna baleréna is, de nem azt választotta, különlegesen szép hangjával operát és operettet is énekel. Magyarországon sokáig ő volt a csárdás királynő. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Fischer Monika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő, az Operett Színház tagja, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. És akivel nem csak az Orfeum Mágusa című operettről beszélgettünk bő másfél évvel ezelőtt, hanem arról is, hogy milyen érzés évadot kezdeni.
Nyári emberke vagyok, július 14, Basté.
Igazi rák.
Igazi rák, igen, egy kis skorpió beütés.
Érzelmek és szenvedélyek.
Az, igen. De szóval nagyon nehezen ereztem el a nyarat. Nagyon szeretem a meleget, a forróságot, vízimádó vagyok, és nehezen jövök be ide a színházba ilyenkor, vagy bárhová. De az új kihívások azok nagyon izgatnak, és ugye most vasárnap volt az operett forgatag, ami egy ilyen hagyományos minden évben visszatérő dolog.
De tud körülön ünnepeltek, azt mesélték.
Hála Istennek jó meleg volt, és azt láttam, hogy annyi, de annyi ember.